20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Havi 150 ezer forintos, a szép kártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette, a jelenlegi évi 450 ezer forintos munkáltatói támogatás megmarad, és azon felül legfeljebb havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten 1 millió 800 ezer forintig kedvező adózási szabályokkal albérleti vagy lakáshiteltörlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalók részére a munkáltató. A juttatás adóterhe és minden egyéb részletszabály igazodik a szép kártyához, tehát ugyanolyan kedvezményes, mint a szép kártyára adott juttatások. A miniszter értékelése szerint a támogatás jelentős lépés az ingatlanok értékének növekedéséből következő lakhatási nehézségek leküzdéséhez. Októberben 2,5%-kal drágultak a lakások az egy hónappal korábbihoz képest, míg szeptemberben még csak 0,9%-os volt a havi szintű országos áremelkedés. Éves szinten a szeptemberi közel 7%-ról csaknem 10%-ra gyorsult az emelkedés üteme az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexe szerint. Az ingatlan hirdetési portál közleménye szerint az éves drágulás az észak-alföldi és dél-alföldi régióban is meghaladta a 11%-ot, ami az országos és a fővárosi átlagnál is tempósabb emelkedést jelent. Ez elsősorban a debreceni és a szegedi lakóingatlanok iránti kereslet növekedésével magyarázható. A vármegyeszékhelyek lakáspiacának adatai szerint már 10 nagyvárosban haladja meg az átlagos négyzetméter ár a 600 ezer forintot. Debrecen van az élen négyzetméterenként 853 ezer forinttal. A második helyen lényegében holtversenyben áll Győr, Veszprém, Székesfehérvár és Szeged 790-804 ezer forintos átlagos árral. Ezeknek a városoknak az átlaga meghaladja egyes budapesti kerületekét is. Pécsen ehhez képest még alacsonyabbak az árak 689 ezer forintos szinttel, míg Egerre, Szombathelyre és Kecskemétre a 650 ezer körüli négyzetméter ára a jellemző, közölte az ingatlan.com. A magyar lakosság egészségértése, egészségtudatossága még mindig alacsony szinten van, pedig az egészségműveltség, a kapott vagy szerzett információ helyes értelmezése szoros összefüggésben áll az egyén egészségi állapotával, mondta a Fogjunk össze az egészségügyért alapítvány elnöke egy budapesti konferencián. Ficere Andrea, aki egyben a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatója, kiemelte, annak, akinek nem jó az egészség, sokkal nagyobb az esélye a betegségre és a korai halálra. Ez sokkal közvetlenebb kapcsolatban áll a mortalitással, mint az életkor, a jövedelem, a státusz, az iskolázottság vagy a faji, etnikai csoporthoz tartozás. Az egészségértés fogalma azt akarja, hogyan érjük el és tudjuk-e megfelelő módon értelmezni az információkat, az egészséggel kapcsolatos tényezőket, jelenségeket, szolgáltatásokat. Ennél is fontosabbnak ítélte, jól tudjuk-e felhasználni ezeket, az információk minket szolgálnak, vagy tévútra vezetnek. A kórházigazgató szerint olyan digitális programokra lenne szükség, amelyek részben az egészségügyi ellátórendszerre, részben az oktatásra támaszkodnak, és amelyek a különböző korosztályokat célozzák meg hiteles információkkal. Különösen fontos lenne ez az idősek, a krónikus betegek esetében, főleg ha egyedül élnek. A történelem legjelentősebb hamisításait mutatja be a brüsszeli Európai Történelem Háza Valódi Hamisítvány című utazó kiállítása, amelynek november 19-től a Centrális Galéria ad otthont, közölte az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája. Az ingyenesen megtekinthető gyűjtemény, amelyet korábban Thesszalonikiben és Szófiában mutattak be, 6 fő témakörben több mint 100 műtárgyon keresztül tárja fel a történelem híres csalásait, megtévesztések, hatalmi manipulációk között kalauzolva a látogatókat. A közönség megtekintheti egyebek mellett a római császárok hamisított feljegyzéseit, a középkori szentek átírt életrajzait, megismerhet nem létező utazásokról szóló történeteket. A kiállítás egyik különlegessége az interaktív tér, amelyben a látogatók tényellenőrökké válhatnak, és játékos formában dönthetik el, mely tartalmak hitelesek. A közösségi média hatásmechanizmusait felfedve arra is fény derül, hogy az egyéni érzelmek és hiedelmek miként befolyásolják a valóság érzékelését. A közleményben felhívták a figyelmet a kiállításhoz kapcsolódó oktatási programra is, amelynek keretében a középiskolások és egyetemisták számára szerveznek workshopokat.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Párás, néhol tartósan ködös idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás lehet, emellett gyenge esőre, havas esőre, a hegyekben hószállingózásra is számíthatunk. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet napközben 1 és 6 fok között alakul, kora reggel mínusz 3 és plusz 5 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sometimes I call upon you and
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. And give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a debreceni Füredi úti református bölcsőde indulásáról, a debreceni egyetemi gyülekezet programjairól, de előtte a Promadíról, amelyet egy hét múlva ad át az Országos Református Cigány Misszió. A Varga János Promadíjjal azon roma és nem roma testvérek tevékenységét ismerik el, akik református egyházi szolgálatainak fő célja a roma és vagy hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítése. A díjazottak emlékplakettet és jutalmazást is kapnak. Az eredményhirdetést és a díjak átadását a Kárpát-medencei Református Cigány Missziós Konferencián tartják november 23-án Berekfürdőn. A részletekről Penasztojka Szabinát, az Országos Református Cigány Missziót vezető lelkipásztort hallják.
Varga János egy református lelkész volt, aki élete végén Tiszaújlakon szolgált, az 1800-es évek végén 1872-ig, amikor élete utolsó szűk egy évtizedében már elkezdett szolgálni a tiszaújlaki cigány közösség felé is. A tanulmányait előtte Sárospatakon végezte, és az utolsó feljegyzések szerint Tiszaújlakon, az akkori dokumentumok szerint a cigány híveinek urvacsorát osztva a szolgálati helye cigány telepén sajnos ő megfertőződött, és meg is halt az akkori kolera járványban, és ezért az ő életét választottuk példaként hiszen az ő szolgálata mai napig érvényes példa, hogy minden nehézség ellenére már akkor is voltak református lelkészek, akik ilyen híven szolgáltak a helyi cigány közösségek felé.
Kik kaphatják ezt a díjat?
A díjat olyan szakemberek, gyülekezeti munkatársak, pedagógusok, pedagógus asszisztensek kaphatják, és lelkipásztorok, akik a református közösségeken belül a cigány emberek felé is szolgálnak, akár hátrányos helyzetű cigány gyermekek felé, vagy a helyi cigány közösség felé lelkipásztorként. Több kategória van. Van kifejezetten egy külön kategória, amit roma származású pedagógus asszisztenseknek, vagy pedagógusoknak szánunk. És van olyan kategória is, amire bárkit lehet jelölni, származásra való tekintet nélkül, tehát olyan pedagógus, aki egy iskolában akár több hátrányos helyzetű gyereket tanít, vagy olyan lelkipásztort, még egyszer mondom, származásra való tekintet nélkül, aki szolgál a helyi közösség felé, vagy esetleg egy közösségszervező munkatársat is.
Milyen időközönként adják át ezt az elismerést?
Ezt minden évben novemberben adjuk át, és most még október 31-ig lehet jelölni. Tavaly alapult meg ez a díj, előtte ennek a díjnak az elődje az egy roma pedagógus és pedagógus asszisztensi díj volt, és ezt szerettük volna kiterjeszteni, és azóta, így tavaly óta minden év novemberében adjuk át ezt a díjat az Országos Kárpát-medencei Cigánymissziós Konferencián.
Szó volt arról, hogy ennek az előzménye volt az a díj, amiről már szerintem mi is beszélgettünk egy korábbi interjúban. Mik a tapasztalatok egyébként? Körülbelül hány nevezés szokott befutni ilyenkor?
Minden kategóriában több, összesen 7 díjat tudunk most már így kiosztani. Az előzőben, tehát a tavalyi év előtt 2, de ezt így 7-re tudtuk kitágítani, hiszen van egy olyan inkluzív iskola programja a cigány missziónak, ahol nagyon sok olyan pedagógus asszisztenst is látunk, akik, ahogy mondtam, nem feltétlenül roma származásúak, és az ő munkájuk is nagyon, nagyon nagy példa. Egy 7 díjat adunk át, és általában sokkal több jelölés van. Még várunk továbbra is jelöléseket, de minden évben van mindegyikre több személy, akiből választhatunk.
A konferencián, a novemberi konferencián adják át, akkor erről is beszéljünk egy pár szót, hogy most idén hol lesz a konferencia, és milyen témakört ölel fel.
Idén a konferencia november 22-24 között lesz Berekfürdőn, a Református Megbékélés Házában, ahova közel 150, kicsit több mint 150 főt várunk az ország és a Kárpát-medence több részéről. Idén a Közösség a lélekben címet kapta a konferencia, és a téma így ez alapján az egység és a közösség lesz. Hogyan tudjuk megélni a közösségeinkben azt az egységet, amire Jézus Krisztus hív minket, és ez a téma köré fognak épülni az igehirdetések, a dicsőítések, a bizonyságtételek, lesz egy kerekasztal beszélgetés a Kárpát-medencei cigánymissziós tapasztalatokról, és szombat délután különböző workshopok lesznek, ahol a szolgálók olyan módszereket tanulhatnak, amit hazavihetnek a közösségeikbe.
Mit a tapasztalat ez a 150 fő? Honnan szokott érkezni általában? Magyarország mely területe képviselteti jobban magát?
150 főből nagyon sokan érkeznek Tiszántúlról és Tiszán innenről, de Dunamellékről is, Budapest, Kecskemét és Dunántúlról is, és lesznek résztvevők Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról is, tehát így nagyon széles a résztvevők száma, de azért a többség az Tiszántúlról fog érkezni. A szombat délelőtti lesz az egyik főelőadás, ami, ahogy említettem, egy kerekasztal beszélgetés lesz a cigány missziós szolgálatoknak a sokszínűségéről, és utána ezt kis csoportban a részvevők is meg tudják osztani egymással a saját tapasztalataikat, igazából jó gyakorlatként is, és délután pedig 7 workshopba várjuk a részvevőket. Ezek különböző témákban lesznek, lesz vezetői műhely, bibliodráma, meseterápia, romológia, tehát nagyon-nagyon széles körű műhelyekből választhatnak, attól függően, hogy mi az, amire most a szolgálatukban szükség van, vagy amiből szeretnének tanulni, és azt majd otthon kipróbálni.
Ebbe hogy simul bele a díjátadó egyébként?
A díjátadó az szombat reggel délelőtt lesz, ami így a fő része a konferenciának, péntek este kezdünk, és a szombat reggeli áhítat után lesz a díjátadó, amikor érkezik Ciberek Károly főigazgató, a Református Szeretett Szolgálat főigazgatója, és az ő ő vezetésével adjuk át majd ezeket a díjakat, és utána pedig erre reflektál majd az a kerekasztal beszélgetés is, ami követi majd a díjátadót.
Ez a díj egyébként mennyire tudja motiválni akár a gyülekezeteket, a gyülekezeti tagokat, lelkészeket vagy pedagógusokat?
Motiválni talán abban, hogy nagyon fontos értékelnünk egymásnak a szolgálatát, talán nagyon sokszor elmegyünk az mellett, hogy természetes az, amit egy lelkipásztor, egy munkatárs, egy pedagógus, vagy egy pedagógus asszisztens tesz, de hogy fontos azt gondoljuk felismerni azt, hogy nagyon sokszor ez nagyon sok extra energiával, nagyon sok imádsággal, és nagyon fontos lelkület társul ezekhez a szolgálatokhoz, amit fontos felismernünk, értékelnünk, és megismertetni a többiekkel, és ez talán úgy adhat még motivációt, hogy észrevesszük a másikban, mondjuk a tavalyi év nyerteseiben, hogy ők nem annyira másak, mint én, és hogyha ők végezhetnek egy ilyen elismert szolgálatot, akkor más is, én is így egyéni olvasatban, és tényleg azt látom, hogy ez motiválja a szolgálókat, de arra is, hogy egymásnak megadják ezt az elismerést, ami nagyon fontos így az egyházunkban is, hogy visszajelezzünk és értékeljük egymásnak a szolgálatát és a munkáját.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet programjairól hallhatnak. A közösség folytatja a tavaly megkezdett eseménysorozatát, de ezúttal tanrendben. A felnőtté válással kapcsolatos kurzusért kreditet kapnak a hallgatók, az órákon pedig nem csak a lelkészek, hanem országosan is ismert és elismert szakemberek adnak elő. Emellett folytatódnak a saját szervezésű programjaik is. A részletekről Kovács Gergő és Péter Szarka László lelkipásztorokat kérdeztem.
Elkezdődött egy új tanév, és ilyenkor a egyetemi gyülekezet is igyekszik minél több programot kínálni az egyetemre látogatóknak, nem csak a gyülekezethez tartozóknak, hanem az egyetem polgárainak, diákságának, és tavaly évben beszélgettünk arról, hogy az a téma, amit akkor felvetettetek, az tovább gördülne ebben az évben, mert hogy óriási érdeklődésre tartott számot. Hát ennek fényében is tükrében kérdezem én, hogy akkor hogyan készültök, vagy mivel készültök ebben a fél évben a hallgatók számára?
Szeretnénk minél többeknek egyel közelebb kerülni Istenhez, attól függetlenül, hogy valaki vallásos-e vagy sem. És ez, hogy mondjam, alapvetően nagyon klasszikusan ez már magában az Isten tiszteleteink stílusában is meglátszódik, szeretnénk olyanná alakítani természetesen református keretek között, és azokhoz ragaszkodva, de mégis olyanná formálni, hogy minél kevesebb akadályozó tényező legyen valakinek, aki mondjuk nem vallásosan szocializálódott, és úgy toppan be egy istentiszteletünkre. Ezért tartjuk egyik istentiszteletünket egyetemi előadóteremben, másikat egyetemi szórakozóhelyen, és hát van egy klasszikus sabb, stílust megütő templomi helyszínünk is. Talán szerintem valahonnan innen indul ki az egész, és innen érthető az, hogy amit csinálunk, az talán több, mint programszervezés, mert igazából valamit el szeretnénk vele érni. Programok szempontjából felsorolhatnám a felnőtté váláshoz kapcsolódó programjainkat, akár a felnőtté válásról szóló egyetemi óránkat, a nőknek szervezett napunkat, a mesefoglalkozásos alkalmunkat, és még sok minden mást ezek közül, de mindezekben a közös az, hogy egyel közelebb szeretnénk segíteni, kerülni a diákoknak Istenhez és egymáshoz.
Mielőtt a programokra tovább mennénk, hagyj kérdezzem már meg, hogy most körülbelül mennyi tagot számlál a gyülekezet? Nyilván ez egy mobilis történet, mert hogy minden év végén vannak, akik diplomát szereznek, és utána már nem is jönnek talán vissza Debrecenbe újakat becsábítani. Nem tudom, hogy erre konkrét számot tudunk-e mondani, ez egy folyamatos áramlás van nyilván a gyülekezetben, de hogy Sacper kb. Mennyire tehető annak a létszáma, akikre ténylegesen tudtok számítani, akár a programok megszervezésében is.
Igen, és ezek a tényezők mellett még egyébként magának a fél évnek is van egy sajátos dinamikája. Az első két hét, ami ilyen szabadabb, aztán a UD beköszöntével utána már beindul a tanulás, számonkérések, és mindezek nagyon hatnak a létszámra is, de olyat is mondhatnék, hogy akár csak a rossz idő. Tehát, hogy most hirtelen ránk köszöntött, és mindenki bezárkózott a kori szobájába. Ennek ellenére azt talán általánosságban mondhatom, hogy egy ilyen 100 fölötti létszám az, amit minden héten a három kampuszon megszólítunk, és jelen van, és ugye ez többszöröződik azzal, hogy nem mindenki tud hétről hétre jönni, meg természetesen vannak az esti órák, meg az ütközések és a többi. És emellett pedig én azt gondolom, hogy megmerem kockáztatni, hogy több mint ezeknek a diákoknak több mint az egyharmada szolgál valamilyen formában a gyülekezeteinkben. Nagyon felemelő számunkra is, és azt is merem mondani, hogy megtiszteltetés együtt dolgozni ezekkel a diákokkal azon, ami megvalósul az egyetemi gyülekezetben. Akár csak egy istentisztelettel kapcsolatban annyira jó megtapasztalni azt, hogy tudunk istenigével foglalkozni, lelkészek, megteremtik ennek a lehetőségét számunkra a diákok, bármennyire furcsán hangzik. Tényleg egy csapat valósítja meg az Isten tisztelet kereteinek a lehetővé tételét, és az, hogy erre meg leszáll az Úristen szent lelke, és valamikor szikrákat tapasztalhatunk meg, emberek életében változást, formálódást, felnőtté válást, nagyon sokféle értelemben, az meg azt gondolom, hogy egy csoda.
Lacihoz fordulok a programok részleteivel kapcsolatban, és ugye egy kicsit vissza is csatolok, hogy mennyire segítenek a gyülekezeti tagok, hogy a tavalyi program folyamban is az egyik kiemelkedő rendezvényeteket egy gyülekezeti tag szervezte, vagy hozta ide a egyetemi templomba. Tehát, hogy tényleg szívükön, lelkükön viselik az itt folyó munkát. És talán pont ezért is tudtok arra reflektálni, és arra ráhangulódni, hogy mire vágyik ma egy egyetemista fiatal, mire kíváncsi, miről akar beszélni. És ugye ezek a programok, amik az Isten tisztelten túl megvalósulnak, pont azért arra szolgálnak, hogy azokat is behívjátok ide, akik nem kötődnek az egyházhoz, nem tartoznak egyik felekezethez sem. Ugye a tavalyi, eddig mindig egy más metódust követett minden év a programok szempontjában, de a tavalyi egy olyan sikeres volt, hogy ez folytatódik, hogyan?
Igen, a felnőtté válás programsorozat elindult az előző fél évben, előző szemeszterben, és pozitív visszajelzések érkeztek hallgatók részéről is, és így folytattuk ezt a megkezdett programsorozatot, és majd szeretnénk a következő, majd tavaszi fél évben is folytatni. Egyrészt azért, mert ezzel szeretnénk adni valamit a nem gyülekezetbe járóknak. Éppen a gyülekezetbe járó aktívabb tagok segítségével, összefogásával, szolgálatával. És a felnőtté válásról szóló egyetemi kurzusunk most egy ilyen állandó heti rendszerességű program, több mint program. A teljes neve az felnőtté válás és kommunikáció társas kapcsolatokban. Ezért kreditet kapnak titeket a hallgatók, amit felvehetnek a Debrecen Egyetemnek a tehetséggondozási központja által meghirdetett kurzust vehetik fel, és itt hétről hétre olyan témákkal készülünk, előadást hallgathatnak meg, ami szorosan a felnőtté váláshoz kapcsolódik, és az órák végén többen odajönnek, felteszik a kérdésüket, beszélgetünk velük erről, úgyhogy egy további irányt is mutat az egész, hogy a következő fél évben, vagy majd egy év múlva ezt úgy szervezzük, hogy kis csoportos feldolgozásra is legyen lehetőség az órák után. Ezt egyetemi lelkészek tartjuk részben, tehát mind a négyen tartunk órákat, de vannak meghívott vendégeink is innen az egyetemről, van lelkész, orvos, van jogterületéről szakember, van a mentálhigiénis központ vezetője, akik már adott elő meg fognak, illetve országosan is ismert nagyobb neveket is megszólítottunk, és így Kádár Anna Mária Marosvásárhelyről. Úgyhogy nagyon színvonalas, színes, a hallgatók igazándiból minden témából vesznek valamit, amit tudnak hasznosítani. Kérdés, hogy mivel ez nem kötelező az órára látogatás, hogy mennyire szállják oda ugye az idejüket. A motiváltak itt vannak, és velük lehet egyébként foglalkozni. Ezért is gondolkozunk abban, hogy majd kis csoportban beszéljük át mindazt, ami leginkább őket foglalkoztat. Ez az egyik az óra, ami heti rendszerességű. Ezen kívül jól sikerült előző fél évben a mese foglalkozás, ami igazándiból arra ad lehetőséget, hogy nem egyetemi gyülekezetbe járó, úgymond külsős egyetemisták is részt vegyenek, és találkoznak a gyülekezetbe járó hívő fiatalokkal, és meghallgatják egymást. Tehát annyira természetesen és spontán tudnak egyébként a saját hitükről is, meggyőződésükről nyilatkozni, hogy azt figyelmesen meghallgatják, meg érdeklődve a nem hitben élő vagy kereső egyetemisták. Ez teljesen más műfaj, az egyszer van a fél évben, de látjuk ennek nagyon is a létjogosultságát.
További programok, akár nem te feltétlenül ehhez a témakörhöz kapcsolódóan, amelyek hasonlóképpen missziói tevékenységet is ellátnak?
Igazából folyamatosan dolgozunk, gondolkodunk valamin, még egy év közben is, és egyre jobban a diákok ötleteire is támaszkodva. Ahogy korábban volt felvetés, hogy milyen alkalmakat, akár egy társasjáték partit, vagy bármi, ami felvetődik a diákokban, mert úgy érzik, hogy hiánypótló, ezek folyamatosan ott forognak a rendszerben, és amikor megfelelőnek érezzük az alkalmat, akkor akár változtatva is a programunkon meg szeretnénk valósítani ezeken. És mindezek mellett pedig, amik a gerincét adják igazából a víziónknak, amilyen irányba szeretnénk haladni ebben az egészben, én azt gondolom, hogy a tanítványképzés és a vezetőképzésünk, ami egy nagyon nagy személyességgel, sok energia befektetésével lelkészek, diákok részéről megvalósuló programunk, de nem annyira szeretem ezt programnak nevezni, mert ez én azt gondolom, hogy több annál egy olyan életközösség talán, amiben Jézus mellett is formálódtak az emberek, és mi ezt szeretnénk megtapasztalni, hogy Jézus mellett így formálódjunk közösen. Szóval ez a tanítványképzés és vezetőképzés, ami igazából úgy látjuk, hogy egyre jobban közösségi szinten formálja azt, ami az egyetemi gyülekezet mindhárom közösségében, és hosszú távon így reméljük, hogy megvalósulhat a lelki megújulás a gyülekezetünkben, és nagyon reméljük, hogy innen kikerülve a diákok aztán ugyanezt vihetik tovább majd a több generációs gyülekezetekbe is.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Füredi úti református gyülekezet bölcsődéjének indulásáról hallhatnak. Az egyház községben komoly hagyománya van a kisgyermekek gondozásának, így évekkel ezelőtt felmerült az igény egy bölcsőde kialakítására. Mostanra 400 millió forintból, nagyrészt pályázati támogatásból és az egyház község hozzájárulásából elkészült a modern épület, amely két csoportszobában 28 gyermeket tud fogadni január 1-től. Várják még azok jelentkezését, akik ebbe a bölcsődébe szeretnék járatni kisgyermeküket. Pótor Áron lelkipásztorral beszélgettem a részletekről.
Már többször hallottak a rádió hallgatók a Füredi úton épülő református új bölcsődéről, és most nem csak hogy hallhatnak, hanem megpróbáljuk kicsit láttatni is az épületet, ugyanis itt ülünk benne. Most már tényleg a végéhez ért a beruházás teljes mértékben, és elkezdődik a gondozás, nevelés az épületen belül, de egy kicsit miatt rátérnénk arra, hogy is néz ki az épület, hogyan alakult. Beszéljünk az előzményekről. Mi indította el azt a gyülekezetet, gyülekezetben, hogy egy bölcsődét szeretne építeni ide a Füredi úti templom mellé?
Tulajdonképpen gyülekezetünkben már régi hagyománya volt a kisgyermekekkel való foglalkozásosnak, amellett, hogy gyermekistentiszteletet szervezünk, illetve van kis babamama szoba is a Füredi úti református templomban, amellett lehetőség van, illetve hosszú időn keresztül lehetőség volt arra, hogy zenebölcsődei foglalkozásokon vegyenek részt a gyermekek, és már korábbi vágya volt a gyülekezetből többeknek, hogy akár családi bölcsődi csanát nyisson a gyülekezet, de amikor kiírásra került a bölcsőde fejlesztési RRF pályázat, akkor úgy láttuk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy ez a régi vágy megvalósulhasson.
Ugye beszéltünk arról, hogy nem volt egyszerű megálmodni az adott területre a bölcsit, mert hogy szigorú szabályoknak meg kell feleljen akár az épület, akár az udvar, de végül mégis sikerült mindennek megfelelni itt a Füredi úti templom mögötti részen a Jost villa mellett.
Igen, itt a bölcsőde a Nádor utca, illetve az Ősz utca sarkán épült, a Malom Park alátellemben, a Nádor utcai megállójában a kettes villamosnak, tehát egy viszonylag a belvároshoz közel jó infrastruktúrával rendelkező épület, és valóban maga a telek az 1000 négyzetmétertől csak kicsivel nagyobb, már állt rajta egy épület, a Jostház, van rajta egy ugyancsak védett épület, mert ugye a Jostház is védett, egy ugyancsak védett fa is, egy ginkgo biloba, és úgy kellett megtervezni ezt az épületet, hogy valóban minden előírásnak megfeleljen maga a bölcsőde épület, hiszen a bölcsőde épület típus az a épület típus, amely az egyik legtöbb szabványa rendelkezik, de hála Istennek ezt a tervezői bravúrt Kína Tibor, a korábbi főépítész a városnak megoldotta nagyon szépen, és örülünk neki, hogy el is készülhetett az épület.
Körbejártuk, és ami nekem kifejezetten tetszett, hogy a nagy forgalmú út felé nincsenek ablakok, hanem ezek inkább az udvar felé néznek, illetve az Ősz utca irányába helyezték el őket, de itt ülünk bent a nevelői szobában, és nem halljuk a forgalmat. Tehát ugye nagyon sokan megijedhetnek attól, hogy ez a belvároshoz valóban közel egy forgalmas úthoz út mellett van, de hogy semmit nem érzékelhetünk ebből, illetve mindent elkövettek azért is, hogy az udvaron is minél kevesebbet érzékeljenek a gyermekek ebből a forgalomból, és egy olyan kis varázsszigetet hoztak létre sok növényzettel, hogy azt érezhessék, hogy valahol a természetben vannak, és nem is a bölcsiben.
Igen, igen, ez egy fontos szempont volt, hiszen többféle kritikát is kaptunk erre vonatkozóan, miért épül egy bölcsőde a forgalmas Nádor utca mellé, de ahogyan az erre járók, kelők látják, egy magas fallal vettük körbe a teljes játszóudvart, illetve kívülről borostyánkerítés letelepítve, belülről pedig, ami nem sokak számára látható, egy úgynevezett futó hortenzia nevű virágot kúszó növény telepítettünk, ami 9 méter magas és meg tud nőni, és el szoktam mondani, hogy nem sokára ebből a falból nem sok minden látható, majd éveken belül, hiszen annyira be fogja futni ez a szép növényzet. Belül 6 fa lett telepítve az udvarra, és sokféle gyermekjáték, csúszdák, kisvonat, homokozó, és úgy gondolom, hogy az érkező gyermekek jól fogják magukat itt érezni, homokozva, játszva az udvaron.
És ez csak az udvar, de belül is gyönyörű, világos, nagy ablakos, az udvar felé tényleg nagyon elegáns és impozáns szobák vannak a gyermekeknek kialakítva. Hány gyermeket tudnak elhelyezni összesen, illetve hát azt mondjuk el, hogy azért beszélgetünk, mert van még egy-két hely, hogyha valaki érdeklődne.
Igen, de tulajdonképpen ez egy 2 csoportszobás bölcsőde, ez azt jelenti, hogy egy-egy csoportszobába 14 főt lehet maximálisan elhelyezni, így összesen 28 fővel tud működni majd a bölcsőde maximális kihasználtság esetén.
És akkor egy-egy nevelő, egy-egy dajka, egy intézményvezető, hogy épül fel a csapat, akik majd gondoskodnak a kicsikről?
Igen, egy-egy csoportszobában 2 kisgyermeknevelő fog tevékenykedni, akiket egységenként, tehát összesen egy dajka néni fog segíteni a 4 nevelő néninek.
Körbejárva az épületet, ugye azt is meg lehetett állapítani, hogy mindamellett, hogy mindenre figyeltek, egy rendkívül modern épületről van szó, akár a küllemét nézve, még ha csak a fára is kellett figyelni, hogy egy kis hullámvonal is került bele, de hogy tényleg a legmodernebb eszközökkel szerelték fel akár a fürdőket is, tehát itt mindenre is lehetősége van a gyermekeket gondozóknak, ugye bölcsődésekről beszélünk, tehát nem mindenki szobatiszta még, így innentől kezdve a pelenkázástól a fürdetésen át minden abszolút a legmodernebb szinten megoldott.
Igen, a pályázat lehetővé tette azt, illetve elvárás is volt az, hogy tényleg akkor legmagasabb színvonalán épülhessen meg az épület, ez a hőszigetelésre, a tetőn lévő napellemre, és hát valóban minden olyan energetikai tényezőre, hőszivattyú, akkor hővisszanyerő szellőztetés, és sorolhatnánk, hogy milyen technológiai vívmányok segítik majd itt a rendeltetésszerű működést, és valóban nagyon hálásak vagyunk azért, hogy egy ilyen épülettel gazdagodhatott a gyülekezet, és hogy ez valóban a kisgyermekek nevelés szolgálatába fog tudni állni.
Mit lehet mondani ugye most már, hogy ténylegesen megindul az intézményben a munka, ugye, és még van egy-két hely, hol jelentkezhetnek, hol érdeklődhetnek, mik a leggyakoribb kérdések, amelyeket fontos talán most az elején tisztázni azok számára, akik szeretnék jó helyen tudni a kicsinyüket.
Tulajdonképpen jelenleg az épület elkészülte után a használatba vételi eljárási folyamat zajlik. Ezt követi majd a működési engedély megszerzése, és reménység szerint, hogyha az engedélyezési folyamatok időben megtörténhetnek, akkor január 1-ével ez a reménységünk meg fog tudni nyílni a bölcsőde. Folyamatosan érkeznek szülők, akik felhívnak bennünket. Ugye a intézmény vezetőnek a telefonszámát hadd mondjam el, 0630 530 90052. Őt lehet keresni, és a szülők el tudnak jönni, meg tudják nézni akár a gyermekükkel együtt az épületet. Mindenkinek biztosítunk külön időpontot. Végigbeszéljük azt, hogy kiben milyen kérdések vannak, és hogy erre milyen válaszokat tudunk adni, és hát reméljük azt, hogy most ezáltal a rádióbeszélgetés által is lesznek olyanok, akik megszólítva érzik magukat.
Ugye már vannak érdeklődők, tehát azért ezt tudjuk, hogy szépen-szépen gyűlik a létszám. Honnan jönnek egyébként, vagy honnan érdeklődnek, a környékről inkább, vagy a város más területéről is?
Két csoportot tudnék mondani. Az egyik csoportban azok tartoznak, akik közvetlen itt a környezetünkben élnek, és számukra azért jó ez a lehetőség, mert akkor ilyen módon közvetlen lakó helyükről, akár sétálva hamar ide tudnak érni. A másik érdeklődési csoport, fogalmazzunk így, ők azok a szülők, akik kifejezetten református intézményben szeretnék a gyermeküket adni, és akár messzebbről is érkezve jönnek és kérik, hogy a gyermekük itt lehessen. Mint említettem, infrastruktúrálisan egy könnyen megközelíthető hely. Az, ahol most a bölcsőde található, és villamossal és autóval könnyen megközelíthető.
Ugye mindenki felteheti a maga kérdését, itt elhangzott, hogyha majd érkeznek az érdeklődő szülők a gyerkőcökkel, de talán kettőt tisztázunk is. Az egyik az, hogy ez egy református intézmény, tehát református értékek mentén nevelik a gyermekeket, de nem csak református felekezethez tartozó családok gyermekeit várják.
Igen, ezt én is szeretném kihangsúlyozni, hogy valóban már a mostani gyermekek között is többen más vallási felekezethez tartoznak, és ez nem szempont, illetve nem feltétel, hogy valaki református családból érkezzen, illetve egy gyülekezethez tartozon. Nyilván előnnyel rendelkeznek azok a gyermekek, akik ilyen háttérből érkeznek, de mint említettem, ez nem kitétel, vagy nem feltétel.
És akkor már csak végezetül, mennyi pénzből is valósult meg ez a beruházás?
400 millió forint több került ez a beruházás, illetve 398 millió forint pontosan annak az összege, amelyet elnyertünk a Bölcsődei Nevelés Fejlesztése című RRF-es pályázatból, és ez volt az összeg, amelyet még a gyülekezet kiegészített valamennyi összeggel, egy kisebb összeggel, és körülbelül 400 millió forintba került így végül az egész épület elkészülte.
Az intézményvezető telefonszámát már a beszélgetésben elmondtuk, de hogyha valaki csak egyelőre még érdeklődne, tapogatózna, akkor van olyan internetes felület, ahol részesebben tud tájékozódni az intézményről?
A gyülekezetünk honlapján található egy alweboldal, mondjuk így aloldal. Gyülekezetünk honlapja füredi.hu ékezetek nélkül, és ott meg lehet találni a bölcsödének a aloldalát. Ez füredi.hu/bölcsöde, ez mind ékezetek nélkül. Itt lehet olvasni még információkat, illetve lehet látni a fényképeket, és tulajdonképpen itt egy szándéknyilatkozat is elérhető, amelyen keresztül lehet jelezni felénk, hogy ha valaki szeretné ide adni a gyermekét.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a debreceni Füredi úti református bölcsőde indulásáról, a debreceni egyetemi gyülekezet programjairól és a Promadíjról, amelyet egy hét múlva ad át az Országos Református Cigány Misszió Berekfürdőn. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
I've called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. Good God Almighty, I hope you find me praising your name. You say your love goes on forever, that your mercy never stops. So why would I assume you'll be somebody that you're not? Like sun in the morning, I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid? Good God Almighty,
érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name.
still be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on a road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name.
Irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Yeah. If you feel alone.